Rádióegyetem. Mesétől a regényig. Az alapfogalmak tisztázása. Sárdi Margit előadása.
A kurzus a magyar nyelvű szépróza kialakulását szándékozik végig kísérni a még nem írásos kezdetektől a regény megszületéséig. Tehát kezdjük a ősi világképet megőrző történetektől, folytatjuk a középkori művészet szemlélettel, a kódexekben megőrződött epikus kísérletekkel, amelyekben a szépír prózának az eszköztára végül is kialakult, a reneszánsz újdonságaival, a kora újkornak az újításaival. És fejezzük be a regény létrejöttével, noha ugye mi csak a 19. század legelejéig megyünk el, de mondjuk a 18. század legvégéig, amikor a regényünk az még nem igen született meg, csak inkább kis csecsemő még, de mégiscsak mondhatjuk, hogy ekkor már a regényirodalomról, a hazai regényirodalomról beszélhetünk. Ahhoz, hogy egyáltalán beszélni kezdhessünk, meg kell először az alapfogalmakban egyeznünk. Tehát először vázolom, hogy mi az a fogalomcsoport, amivel a következőkben dolgozni fogok. Mi az, hogy irodalom, szépirodalom, műköltészet, vagy műirodalom és írott irodalom. Ez talán nem tartozik a legkedvesebb és legszórakoztatóbb témák közé. Mindazáltal erre szükség van. Ez olyan, mint a játékszabály elolvasása a táblajáték megkezdése előtt. Természetesen nem azt élvezik, hanem a játékot. Mégis tudnunk kell, hogy milyen szabályok szerint játszunk. Még soha senkivel nem találkoztam, aki a zongora leckékre a skálázás kedvéért járt volna. Mégis szükség van rá, ahhoz, hogy a darabot el tudjuk játszani. Na, ilyen szempontból mégiscsak szükség van arra, hogy elmondjam, hogy milyen módon értelmezem azokat a fogalmakat, amelyekkel a fél év folyamán élni fogok, és így legyen egyértelmű, hogyha egy-egy szót kimondok, akkor mire gondolok. Az első és legfontosabb fogalom, hogy mit értünk azzal, hogy mit értek azzal, amikor azt mondom, hogy irodalom. Önök mit gondolnak? Mi az, hogy irodalom? Hát nyilván az írásbeliség az jobbára benne van, de talán nem árulok el nagy titkot, hogyha már mondom, hogy a szóbeliségnek is benne kell lennie. Most momentán álljunk meg ennyinél, jó? És akkor mondom azt, hogy szélesebb értelemben persze az irodalom a társadalmi tudatformáknak az eredményeit közzétevő médium, beletartozik a tudományos, a jogi, az erkölcsi, a vallásos irodalom és a szép irodalom is. Bele szokták sorolni a hírközlés irodalmat is, noha ennek az irodalmisága már tényleg kérdéses. És hát újabban mondjuk meg, hogy a blogoszféra, az internetes irodalom is beletartozik ebbe az irodalomba. De azért ebben a tág értelemben azért ritkábban használjuk az irodalom szót, általában szűkebb értelmet tulajdonítunk csak neki, és az irodalmat a szép irodalommal azonosítjuk. A szép irodalom abban különbözik az irodalom egészétől, a tág értelmű irodalomtól, hogy ebben a művek megszületésekor az irodalmi érték előtérben áll. Tehát szervező elfként az esztétikum működik. Szerepe mindegyikben lehet. Hát a vallásos irodalomban tudjuk, hogy számos ízben komoly esztétikum tud megvalósulni. De nem a szervezi. A szép irodalmat azonban maga az esztétikum szervezi. Az áll az előtérben. Tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy a szájhagyományban egyszerűbb a szép irodalom érvényesítése, mert ami a szájhagyományozásban fönnmarad, az valószínűleg valóban önmagában is szép irodalom. Mesék, hősénekek, egyéb epikus énekek, balladák, népdalok. Teljesen világos a számunkra, hogy az irodalmi érték valóban az esztétikum szervezi. Egy kicsit azonban itt is vannak kivételek. Nálunk is maradtak fenn például időjósló rigmusokat. Dorottya szorítja, Júlia tágítja. Ha karácsony kopog, vízkereszt locsog. És így tovább, és így tovább. Tehát Isten igazából azért a szájhagyományozásban sem csak irodalmi értékű, szép irodalmi alkotások terjednek és hagyományozódnak, még nálunk sem, és tudjuk, több országban ennél több maradt fenn, például a germánoknak maga a joghagyománya is szóbeli volt. Tehát szájhagyományozás útján őrizték meg azokat a szabályokat, ami szerint éltek. Nálunk ilyen nem maradt meg, de hát azért számba kell ezt venni. De és Isten igazából azonban azt mondjuk, hogy a szép irodalom úgy, ahogy mi ma értelmezzük, egy történeti termék. Fokozatosan alakult ki. Nem rögtön értelmezhetjük úgy az idők kezdetekor, vagy még a középkorban sem, mint ahogy ma a szép irodalmat értelmezzük, hanem talán mint egy fejlődési folyamatnak a végeredményét úgy értelmezzük a szép irodalmat, amelyik fokról fokra alakult ki. Ez az oka annak, hogy szűkítjük az irodalom fogalomnak az értelmét, ahogy előre halad az idő. Erre annál is inkább szükség van, mert azért van egy keresztező szempont az irodalom történetében, mégpedig az, hogy minden időben azt kell irodalomnak tekinteni, amit az illető korszakban irodalomnak tekintettek. Logikus, hiszen akkor történetietlen elvárásokkal lépnénk föl egy-egy korszakkal szemben, hogyha a mai fogalmainkat próbálnánk meg a régiségben érvényesíteni. De hát sajnos azt kell látnunk, hogy a régiségben irodalomnak azt tekintették, ami írva van. Azt mindent, de a szóbeliséget teljesen kihagyták belőle. Tehát az írásbeliségben igazából két, ezt nem így, inkább így, két csoportra osztható, az egyik az a szép irodalom önmaga, a másik pedig az a, ami nem irodalom, hanem irodalom. Hát ugye ezért az írott, írásbeliségnek olyan termékei, amikben az esztétikum semmilyen szerepet nem játszik. És mit tudom én, Tandra, találkoztak-e ilyennel, de hát a nyelvészek biztos a nyelvemlékek között számos regestrumot, fölsorolást, prédikációvázlatot, meg egyebet fölvettek, és azt tudniuk kell, hogy az nem szép irodalom a mi értelmezésünk szerint. Mi ezért egy olyan eljárást találtunk ki, vagy felfogást érvényesítünk, hogy a szóbeliséget bevonjuk a szép irodalomnak a fogalmába, akkor is, hogyha az illető korszakban azt nem tartották szép irodalomnak, tehát a középkorban nem tartották természetesen irodalomnak azt, amit a parasztok énekeltek, hogy a nyavajába, de a regestrumokat, meg a törvénykönyvet azt irodalomnak tartották. Mi ezt ma már nem. De beleértjük a szóbeliséget, és a középkorban megpróbáljuk avval az irodalom szemlélettel megközelíteni az írásosságnak a termékeit, amivel a maguk korában megközelítették, tehát az írásosság korai évszázadaiban mi is beszélünk regestrumokról, törvénykönyvekről, meg egyebekről, noha inkább csak a teljesség kedvéért, inkább csak úgy látjuk, hogy az írásbeliség elvezetett egy szűkebb irodalom fogalomhoz. Most igazából, hogy ezt a szűkítést időhöz is kössem, azt mondhatom, hogy megegyezés alapján körülbelül a 15. század az, amikor a gyakorlati írásbeliségnek a termékeit már kizárjuk az irodalom fogalmából. Attól kezdve, hát na nem, teszünk kivételeket. Tehát biztosban, hogy valami fontos. Hát a 15. században, 1485-ben írta Török Imre levelét Krisztina nevű jegyesének, és benne van egy apróka, néhány soros kis, hát versnek mondható betét, amivel a jegyesének, hát meglehetősen pajzán módon kíván minden jót. Emerikus török, köszön Krisztinának, legyen könnyebb Jonhának, 100 jó napot, 200 jó ét hozzája. Nem mondom, hogy ez az udvarlásnak a csúcsa, de azért mi ezt nagyon megbecsüljük, mert ez 1485-ből való, Hát teszünk kivételt. De azért általában ebben a korszakban már nem beszélünk az irodalom fogalmában a gyakorlati írásbeliségről. A 16. században választjuk le az irodalom fogalmáról a jogi irodalmat, de itt is van kivétel. Verbőci Istvánnak a hármas könyve, a Tripartitum, akkora hatással volt a magyar nemesség gondolkodására, hogy avval kivételt teszünk, azt tárgyaljuk az irodalom keretein belül. A 17. században leválasztjuk a tudományos irodalmat, kivételként, mondjuk egy életmű részeként, Zrínyinél is beszélünk hadtudományi munkájáról, de amúgy a tudományos irodalmat, vagy Apáczai Csere Jánosnál a Magyar Enciklopédiáról, de azért általában a tudományos irodalomról már nem. A 18. században választjuk le az egyházi irodalmat az irodalom fogalmáról, és a 20. században a publicisztikát. Ott jeles kivételek vannak, tehát a nyugatosoknak a publicisztikai tevékenysége az nyilvánvalóan része az irodalomnak, de azért általában a 20. században a publicisztikát már nem tartjuk az irodalomba valónak. Hát, ha már a szűkítéseknél tartottam, akkor elmondom, hogy még egy szűkítő szempontot alkalmazunk, mégpedig az, hogy mit tekintünk magyar irodalomnak. És azt kell mondanom, hogy ez szintén párhuzamosan halad a magyar fogalomnak a változásával, tehát történetileg változik, ahogy a népnemzetnek a fogalma a 18. de inkább a 19. századra kialakul. Tehát eleinte az írásbeliségünk kezdetekor mindent magyar irodalomba tartozónak nevezünk, ami Magyarországon született. Hát, ha a igazán korai kezdeteknél járunk, akkor megemlítem Gellért püspöknek az Értekezés a három ifjú himnuszáról című egyházi írásművét, ami a Biblia egy helyéről, a három ifjúról szól. A magyar valósághoz való kapcsolódása a nullához tart. Ám de még nem magyar ember írta, hát Gellért püspök nem volt magyar. Nem magyarul írta, latinul írta, hogy írta volna másként, nem tudom, hogy magyarul. Így aztán semmi más kapcsolódása nincs a magyarsághoz, csak az, hogy Magyarországon született. De ebben az időben még ezt is megengedjük. De aztán utána fokról fokra leválasztjuk azt, hogyha nem magyarországi szerző az, aki írta. Zsigmond királynak az udvarában, ez ugye már a 15. század, ő ugye német-római császár is volt, számos külföldi szerző tevékenykedett, egyebek között a kiváló reneszánsz író Pier Paolo Vergerio. Ám, és Magyarországon, hát hol máshol, itt volt Zsigmond, hát itt működött ő is. Ám az ő műveit hiába íródtak Magyarországon, már nem tekintjük a magyar irodalom részeinek. Ezzel ellentétben Bonfininek a Magyarok krónikáját, vagy Galeotto Marciónak a Mátyás király elmés és tréfás mondásairól szóló könyvét, azt a magyar irodalom részének tekintjük, mert az valóban a magyarsághoz kapcsolódik. Hát itt ő még nem is csak az a szempont, hogy magyarországi ember írja, hanem az is, hogy kapcsolódik-e a magyar valósághoz, vagy nem. És körülbelül a 19. század az, amitől kezdve már csak a magyar nyelvű irodalmat tekintjük magyar irodalomnak. A korábbi időszakban ilyen nyelvi elkülönítést nem teszünk, tehát a magyar irodalomnak a része a latin nyelvű, vagy az egyéb nyelvű irodalom is, hogyha egyébként az irodalom kritériumainak, vagy a magyar irodalom kritériumainak megfelel. Csak hát... Ugye most már a nyelvi kompetenciája nem csak az olvasónak, hanem az értelmezőknek is kisebb, tehát a latin nyelvű irodalom az hova tovább kiszorul mi értelmezésünkből is. Most visszatérve akkor tehát az irodalom és az írás értelmezésére, azt látjuk, hogy amikor az irodalomtörténet először veti föl a kérdést, hogy mit tekintünk irodalomnak, akkor a szónak a gyökerével, az írás szóval párhuzamosan, azt tekinti irodalomnak, ami írva van. Tehát Tineman Tivadar válaszol rá a 20. század leglegelején, írás nélkül nincsen irodalom. Horváth János válaszol rá, hogy irodalom nincsen írott szövegek nélkül. És általában is egészében véve az irodalom történetnek és irodalom elméletnek az akkor uralkodó iskolája a pozitivista iskola, amely teljes egészében a pozitivizmusnak, a szellemének megfelelően, vagy nézetének megfelelően csak az írt, adott tényeket tudta értelmezni. Nem volt módszerük másra, csak erre az egyre. Így aztán nem csoda, hogy az irodalom fogalmába se tudott bevonni mást, mint azt, ami filológiai módszerekkel kutatható, ahhoz pedig a leírtság kell. Ezt nem egyszer elmondja Horváth János, akinek a hatása a későbbi irodalomtörténeti írásra óriási, hogy az irodalom az írók és olvasók szellemi viszonya írott művek közvetítésével. Ha én most, mondjuk, éjszaka nem tudtam aludni, és írtam egy verset, csak úgy fejben, mert hát éjszaka volt. És azt most elmondom. Most megörökíti ez a ketyere itt a derekamon. Az mitől irodalom? Attól, hogy most megörökítettem? Vagy csak akkor fog irodalommá válni, ha le is írom papírosra? És ameddig magamnak mondom, addig nem irodalom? Hát lényegében igen, de funkciójában nyilván nem. De mondjuk állapodjunk meg abban, hogy sem a leírás, sem más rögzítés nem tesz irodalommá egy művet. Nem az tesz irodalommá művet. De most akkor egészítsük ki, hiszen most már szó esett róla, hogy modern rögzítési módok is rendelkezésre állnak mai napság. Tehát korántsem sem a leírás az, aminek a lénytével össze kell kötnünk azt, hogy mit tekintünk irodalomnak, és mit nem. Na jó, hogy a 20. század elején Horváth János erre a szempontra nem gondolt. Tehát az ő számára olyan automatikus volt a gondolat, hogy irodalom az, ami írva van. Ezt mi már ilyen biztosra nem vehetjük. Mi nekünk valami más kritériumot kell keresnünk. Így aztán azt mondjuk, hogy az, hogy le van-e írva, vagy milyen módon van rögzítve, az csak egy megjelenési forma, az nem a lényeg, ami tehát nem lehet a meghatározásnak az alapja. Így aztán azt mondjuk, hogy az irodalom a tovább hagyományozásra szánt formában közzétett, tehát a közzététel az valóban hozzátartozik, nagy nyilvánossághoz szóló, a tárgyról átfogó ismereteket közlő szövegek összessége. Tehát ami szükséges, hogy tovább hagyományozásra szánt forma, ha én csak magamnak találom ki otthon és a fejemben őrzöm, hát akkor sajnos az el fog múlni. Tehát valamilyen módon azt közzé kell tennem valóban, nagy nyilvánossághoz szóljon, és a tárgyáról valamilyen átfogó ismeretet közöljön. Ez is szükséges, mert itt a bejáratnál, ha ki van írva, hogy Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, az elég nagy nyilvánosságnak szól, csak hogy semmit nem közöl, csak azt, ami önmaga. Tehát nincs átfogó ismeret mögötte, semmi mögöttes tartalom, csak önmaga. Ezért nem tudjuk azt mondani, hogy ami írva van, az azonosítható az irodalommal. Ez az felfogás a 20. század harmadik harmadában vált egyeduralkodóvá, korábban erről nem volt szó, hiszen a filológiai iskola uralta az irodalomtörténeti írást. Az irodalom azóta módszertanilag is felkészült másféle szövegek kutatására, mindenféle tipológiai, folklorisztikai és egyéb módszereket tud az irodalomtudomány alkalmazni, az irodalomtörténeti írás is. Tehát nem vagyunk hozzákötve ahhoz, hogy csak leírt szövegek vizsgálatára kitalált filológiai módszereket alkalmazunk. Tehát könnyebben tudtuk ennek a következményeit levonni. Tudjuk kutatni a tömegkultúrának az elemeit, a közösségi kultúrának az alkotásait, és tudjuk kutatni emiatt a régi korok közösségi költészeteit, amelyeknek a leírása szintén csak esetleges volt. Álljunk meg még egy pillanatra a tovább hagyományozásra szánt formánál. Az irodalom alkotásokból áll, az alkotás pedig valamilyen módon megszilárdított, rögzített formát igényel. Ez sok esetben nem olyan kézzel fogható, mint amikor le van írva. Ez már egy hangrögzítésnél is nyilvánvaló, hogy másként valósul meg. A mű az más szabályoknak engedelmeskedik. Azt hiszik, akik nem látják át ezt a különbséget, hogy mi a különbség a rögzítés és a leírás között, hogy az, ha nincs írva valami, egyúttal nem tudja megtartani a formát. De bizony. Játszódunk egy kicsit, jó? Mondok kis versikéket. Ha valamelyiket ismerték, akkor az kiesik a játékból, akkor szóljanak, az kiesik. Na, vicces dolgok, vagy némelyik vicces. Nyári napnak alkonyulatánál megállék a megyei könyvtárnál. Nézek, látom, földig ér a lábom, úgy, ahogyan szokott általában. Más. Én vagyok a kicsi törpe, vígan járok körbe-körbe. Azért járok körbe-körbe, hogy kijöjjön a rim. Kicsi kutya vek-vek-vek, ugat, amíg bereked. Öreg kutya vak-vak-vak, ha nem muszáj, nem ugat. Hogy ne legyen minden vicces. Most hát halott. Most kérdezgetjük. Most válaszára van időnk. Most tudjuk, mit akart mondani. Most, ha hívna, készen állnánk. Állok egy szigeten, mellettem hű kopóm, a víz nyaldossa a bokám. Nem rímel, de semmi aggály. Rímel majd, ha jön a dagály. Késő őszi sanda reggel láttam egy nőt randa sállal. Boldogtalan ki feljutott a csúcsra. Bizonytalanná válik minden útja, és minden lépte lefelé vezet. Kiabáltak a mezitlábjárás szabadságáról, de nem beszéltek a törött üvegekről és a nyavajás kutyaszarról. Na, eddig volt a játék, most jön a munka. Nem beszélnek egymással, mindent leírnak, amire emlékeznek. Ezekből a versikékből. Lássuk, mire tudnak visszaemlékezni? Van, aki szó szerint vissza tudott idézni, vagy egyet? Na, melyiket? Amivel az a rím vicc, hogy pont nem jön ki a rím, mert ugye az a vígan járó körbe-körbe, azért járó körbe-körbe, puf, nem jön ki a rím. Na, kinek van még más? Az föl tudja olvasni?
Csak ez az egy sor.
Csak ez az egy sor, azt már megírták, úgyhogy az nem kunszt. Valaki emlékezett a folytatásra is? Miért emlékezett erre? Ön olyan blőd? Mert olyan blőd. Egyébként ez volt az első. Akkor az embernek még többet képes befogni az agya. Hát a tartalma megvan, hasonlóképpen hiányzik a forma. Hát egy versnél jó, ha emlékezünk a tartalmára is, de hát az ugye maga a szöveg azzal el. A forma azonban elveszett. Na, mi az, aminek a formáját is biztonsággal meg tudták jegyezni? Az, hogy nyári napnak alkonyulatánál azt igen, mert azt egyszer nagyon a fejükbe verték, tehát ez biztonsággal megmaradt. Lehet, hogy a folytatás már nem, vagy csak néhányaknak maradt meg a folytatás, ez volt az első, ez kitüntetett helyen volt. Megmaradt az, ahol a rím indukálta a megjegyzést, hogy kicsi kutya vek-vek-vek, öreg kutya vak-vak-vak, vagy a kicsi törpe, ami vígan jár körbe-körbe, és még a csattanó kellett hozzá, hogy kijöjjön a rím. Senki nem tudta azt megjegyezni a szöveget, amelyiknek nem volt sem könnyen fölismerhető ritmusa, ríme, aminek a vers jellegét valami trükk, vagy rímét valami trükk hozta. Ez az. Ez a kereszt hang alliteráció a Sanda reggel randasállal. Ez ugye hangzásra nem rímel, csak akkor, ha írva látom, akkor fölismerem a rímet. Így nem. De ezt egyébként ugye szövegszerűen nem tudtuk megjegyezni. Nem tudtuk megjegyezni a szövegét annak, hogy boldogtalan, ki feljutott a csúcsra, bizonytalanná válik minden útja, és minden lépte lefelé vezet. És nem tudtok megjegyezni azt a szabad verset, hogy kiabáltok a mezitlábjárás szabadságáról, de nem beszéltek a törött üvegekről és a nyavajás kutyaszarról. Mint ahogy ugye igazából az egész szövegét nem tudták megjegyezni annak sem, hogy állok egy szigeten, mellettem hű kopóm, és a víz nyaldossa a bokám. De a csattanót megjegyezte, mert onnan derül ki, hogy rímel. Mert az, hogy a víz nyaldossa a bokám, az nem rímel. Még. Csak majd, amikor jön a dagály. Na tehát, megtörténik a szájhagyományozásban is a rögzítés, csak nem írásban, hanem más eszközökkel. Ezek Isten igazából mnemotechnikai eszközök. Lehet, hogy később úgy fog látszani, mintha ezek esztétikai jellegűek lennének, de nem azok. Ezek egyszerűen a megjegyzést szolgáló eszközök, a rím, a ritmus, az alliteráció, az ismétlés, a gondolatritmus, lehet, hogy kihagytam valamit. Igazából a megjegyzést támogató eszközök. A későbbiekben ezek már, mint esztétikai jellegek funkcionálnak, vagy aként is funkcionálnak, de az elsődleges feladatuk a mű rögzítése. Így tudják megjegyezni. Hát, ha már a megjegyzésről van szó, akkor lássuk, hogy ennek az ábrának igazából van diakróniája is. Ez időben is megtörténik. Az írásbeli, írásossággal megalkotott művek is öröklődnek, a szóbeliség is szájhagyományozódik. Hát még a modern eszközökkel való megrögzítésről van a legkevesebb tapasztalatunk. Egyébként nagyon szkeptikusak is vagyunk, mert annak az átörökíthetőségét most rettentően rövid időjűnek érzékeljük. Van önöknek még kazettás magnójuk? Tudják még a régi kazettákat játszani? Hát a túlnyomó többség már tönkrement. Különösen a vasoxidos kazetták, azok már megmordeltek. És ugyanilyen problémák vannak a többi eszközzel is, régi videószalagok. Hát jó részük lejátszhatat. Commodore 64-et ismerik? Van még valakinek? Működőképes vagy? Nem a múzeumi tárgya, nem működik. Nincs. De Franco játékok voltak rajta. Elmúltak a Commodore 64-jel együtt. Hát Isten igazából nagyon szkeptikusak vagyunk ebben a pillanatban, és úgy látjuk, hogy én láttam ezer éves papírt, vagy ezer éves írásművet a Meteorában, bármelyik kolostorban, kirajszögezve a tárlóban. Nekik túl sok van, és ezért nem becsülik. Vannak olyan szövegeink, amik tudjuk, hogy több ezer évesek. A honfoglaláskor már megvoltak, és még megvannak. Hát a modern rögzítési módoknak a jövője az majd csak eztán fog kiderülni. Na, annyit azonban tudjuk, hogy a hagyományozás másként történik egy írásos és egy szóbeliségben megalkotott mű esetében. Az írásos mű elméletileg egyalakú. Ez csak elmélet, mert gyakorlatban tudjuk, hogy tökéletes másolat soha nem született. Az is változott. Nem beszéltünk az átdolgozásokról, amelyikből nagyon sok volt. Hát néhány ezer évig a szerzői tulajdonnak a tisztelete ismeretlen fogalom volt. Hát ahányan kézbe vették, annyian alakították saját gusztusuk szerint az írott szöveget. A szerzői tulajdon tisztelete nagyon fiatal jelenség. Ám de elméletileg az írásbeli iségben megalkotott mű tovább hagyományozása világos, a szóbeliségben azonban tudjuk, hogy eleve nem egyalakú a mű. Mert megvan ugyan kötve, valamilyen módon rögzítve van az is, és hagyományozható, de nem állandó. Ezt tudjuk. Ez körülbelül úgy kell elképzelni, mint a kottát és a belőle készült zenei előadást. Kettő sem egyforma. Mégis ugyanazt a zenedarabot adták elő. Tehát van egy elméleti formája egy szóbeliségben hagyományozott műnek is, csak az annyiszor változik meg, ahányszor előadják. Rögzítő formaként működik maga a szerkezet, egy narrációs séma, az ismétlések, a variációk, az állandó szövegkapcsolatok, formulák, sztereotípiák, nálunk a már ismert sorok működtek így a nyári napnak alkonyulatánál. A rím, az alliteráció, vagy a dallam, mi ezzel nem kísérleteztünk, az még nem lenne jó buli, ha még énekeltem is volna, de a dallam is megköt, de hát valamilyen módon az is rögzít. Ez tehát az átörökítés technikájának a következménye, annak, hogy a szájhagyományozásban az emlékezetet támogatni kellett. Ez annyira így van, hogy említettem önöknek a germán joghagyományt, amely szintén szájhagyományozással öröklődött, és noha szokások és szabályok vannak rögzítve benne, mégis ugyanezeket a jellegeket mutatják. Tehát vannak benne ismétlések, variációk, állandó kapcsolatok, van benne rím és alliteráció. Tehát az a rögzítés formájából fakad, hogy ezek a jellegek benne vannak. Tehát ez az, ami miatt azt mondhatjuk, hogy a szájhagyományozásban épp úgy megvalósul a szövegállandóság, mint az írásbeliségben, csak más eszközökkel. Egy valamivel azonban számolnunk kell éppen az általunk áttekintett, mondjuk, hogy 1000 évben, hogy közben változott egy nagyot a világ, a korai évszázadokban még a döntő módja a kultúra átörökítésének szóbeli volt, és az egész társadalmat ez határozta meg. Ma azonban a kultúra közvetítésének a döntő módja az írásosság, ez másfajta kultúrafölépítést tesz lehetővé. Mivel jár az, hogyha egy társadalom döntően a szóbeli hagyományozásra épülő kommunikációban él? A szóbeliségnek, mint a beszédnek, vannak korlátai. Csak kis távolságra jut el, ahogy az ember jár. És emiatt lassan is halad, ahogy az ember jár. Eközben, ha még tovább megy, akkor torzul is, nem csak azért, mert az egyes ember emlékezete sem tökéletes, hanem mert átadáskor is torzul valamelyest. Azon kívül a raktározási képessége is kicsi. Bizonyos információk hát elég szűkösen férnek bele. Ha a társadalomban ez az egyeduralkodó forma, és ugye jó sokáig ez volt, ez a tradíciótól irányított társadalmakban így történt, akkor a társadalom kollektív energiájának elég nagy részét leköti egy állandó törekvés a hagyomány megőrzésére. Azt tapasztaljuk, hogy ezekben a társadalmakban a kultúra terjedése térben nagyon korlátozott. Egy saját közegük által lakott téren nem terjed túl. Azt mondhatjuk, hogy az ismert téren túl ott mágikus világot építenek föl, meseországot, istenek lakhelyét, vagy bármit. Ugye a közmondás, hogy messziről jött ember azt mond, amit akar, még ennek az emléke, az ellenőrizhetetlen, hiszen nincsen róla biztos tudás. Ez az európai kultúrában egy nagyon érdekes jelenséghez vezetett, ezt a peremen túli népek, vagy a perem népek idealizálásának nevezzük szakszóval. Mindig álmodoztak arról, hogy van egy tökéletes társadalom valahol, ami igazságos és természetesen anyagi jólétet nyújt, tejjel, mézzel, folyókánoán. És ez egy picit mindig távolabb van, mint az ismert tér. Mert azt tudjuk, hogy ahol mi vagyunk, ott sajnos ez nincs meg, de biztos megvan egy picivel túl. Ennek az elképzelésnek két ága volt a középkortól kezdve, az egyik inkább szellemi jellegű, ez a János pap országa. Egy tökéletes társadalom, igazságos uralkodó, népképviseleti jogszolgálata, minden, amit akarnak, tudják. A másik az kicsit földhöz ragadtabb, ez a tejjelmézzel folyó Kánaán, ahol a sült galambok röpködnek, és kolbászból van a kerítés. Csak a szólásaink maradtak meg. Ezt olaszóval kukányának hívják, ezt németül slarafenlandnak. Tehát egy ország, ahol valóban úgy szalad a sült malac, hogy már a kés meg a villa a hátába van szúrva. Biztos ismernek ilyen alkotásokat. De most mi a János pap országáról beszélünk, mert ezen lehet nagyon szépen látni, hogy mindig egy picivel túl volt az ismert téren János pap országa. Amikor ez a középkorban kialakult, ez a képzet, akkor Abesziniában képzelték János pap országát, hát azt tuti nem ismerték, az túl volt a megismert téren. Aztán már ismerték Abessziniát, és János pap országa Indiába került. Aztán már Indiát is ismerték, és János pap országa valamilyen transzcendens virágba került, ahová az ember könnyen nem jut el, mert már az egész földgolyó ismert volt, és látták, hogy János pap országa ott se nincsen. Tehát ez a, hogy a megismert téren túl valami mesés van, mágikus van, vagy hát esetleg rettentő van, de egy mágikus világ, vagy szép világ, az minden esetre ennek a kultúra közvetítésnek a következménye. Ez a döntően szájhagyományozó társadalom az, amelyiknek a számára a szó, a beszéd is mágikus jellegű. Na, a fantázia azért ezt a szolgálatot megtett, hogy manapság mindenki tudja, hogy a név maga hatalom. Hát ha valakinek ismerem a valódi nevét, akkor hatalmam van fölötte. Hát ezt legalább pontosan ismerik, ezt a jelenséget, hogy a név felidézése, a dolog vagy az élőlény felidézését is jelenti, és innen kapásból tudják, hogy bizonyos állatoknak, a totem állatoknak a megnevezése, vagy veszélyes állatoknak, vagy élőlényeknek a megnevezése tilalom alá esett. Nekünk milyen állatok voltak azok, a totem állatok, amelyiknek emiatt az igazi neve ki is halt, maradta az átvitt értelme, farkas, szarvas. Így van. A szlávoknak ilyen a medve, ami mézevőt jelent, mert ők is elfelejtették a valódi nevét. Hiszen senkinek nem volt szabad kimondania. Pontosan. Tehát vannak kötöttségei a szájhagyományozásnak, tehát térben nagyon kicsi a hatása, de diakróniában viszont nagyon hosszú. Mert az a mű, amelyiknek nincsen megszilárdult állandó formája, egyúttal rendkívül hajlékony. Minden generáció magához tudja hasonlítani, újraalkotni. Nagyon tartós, éppen azért, mert megújult. Van olyan szüzsénk, a kerekes Izsák ballada szüzséje, amit a honfoglaláskor már hoztunk magunkkal. Utoljára, és aztán időről időre újra helyhez és időhöz kötötték, én nem tudom hányszor, utoljára a Rákóczi szabadságharc idején. Tehát amióta mi látjuk, az minima kalkula 800 valamivel több év, de hát ennél sokkal öregebb kell, hogy legyen, hiszen azt a keleti vándorlásainkon már hurcoltuk magunkkal. Tehát egy íratlan műalkotás azzal, hogy meg tud újulni, időről időre új személyekhez és új eseményekhez vagy helyhez tud kötődni, ezzel nagyon hosszú életűvé válik. Aminek a következménye a kultúra történetében vagy jellegében, hogy az ilyen jellegű kultúra időben kontinuus, időben nagyon egyforma, térben diszkontinuus, tehát egy falu egymás utáni nemzedékei rendkívül hasonlóak egymáshoz, már a szomszéd falu kultúrájától nagyon eltérhet a kultúrájuk. Mi van akkor, hogyha A társadalom kultúra közvetítésének a döntő módja az írásosság. A folyamat megfordul. Ez térben kontinús. Az írást el lehet vinni bárhová, ugyanazt fogja képviselni. De minthogy el lehet vinni bárhová, nagyon sok lehetőséget ad arra, hogy változások szülessenek a következő generációban. A jelen jelentősége nő meg. Ez nem hagyományőrző, minthogy térben és időben korlátlan ez a fajta közvetítés, ez elősegíti a személyek divergenciáját. Ezt a szájhagyományozó társadalom nem segítette elő, ott a személyiségeknek a divergenciája nagyon kicsiny lehetett, ugyanazokat a műveket hallották, nem volt rá módjuk, hogy mást válasszanak. De az írott művek közül tudunk választani. Mert nekem nem tetszik ugyan, de másiknak tetszik. Ennek a generációnak nem tetszik, de megőrződik, a következő generáció majd fölfedezi. Lehetővé teszi a különbségeknek a megszületését, vagy elfogadását, a személyiségek divergenciáját. Egyúttal lehetővé teszi az időben, térben korlátlan ismeretközlés, hogy a tudomány és a technika nagyon erősen fejlődjön. Lehetővé teszi bonyolult intézményrendszereknek a létrejöttét. Egy világméretű urbánus civilizációt, ahol a nemzedékek egymás közti különbségei nagyon nagyok, de egy New York-i és egy tokiói középiskolásnak a kultúrája gyakorlatilag azonos. Viszont ez a kultúra nem is, vagy ez a műalkotás, ami így születik meg, nem, egy alakú, ezért nem hajlékony és nem időálló. Az alkotás egyszeri, nem tud alkalmazkodni és nem újul meg. A mű elavul és kiesik a használatból. Arany János írta, most konkrétan egy mese stilizációról, de ez most nem érdekes, amit írt a következő. Míg napjainkban akármely silányság utat lelhet a sajtóba, vagy legalább írott betű segélyével fönnmaradhat, mint örökös hiba, a ma folyók partjain, tábori tüzeknél, sátor vagy Isten szabadage alatt hallgató nép visszautasítá, ami nem életre való, s amit elfogadott, kellett abban lenni valami derekasnak, méltónak, hogy emlékezetbe vésse, továbbadja, firolfira örökítse. Míg most a költő egyén munkája hibáival, fonák részeivel, hézagaival, kinövéseivel átmarad ivadékról ivadékra, a hajdani korban minden továbbadó, minden egyes dalnok, minden következő nemzedék rátette kezét a műre, hibáit kijavítá, darabosságát elegyengeti, betölti hézagait, megigazgatá, ami fonák volt benne, és eltörölve, ami pusztán a költő egyediségének volt kifejezése, az egészet mind általános érdekűvé, az összes nép közvagyonává alakította. Ami azt jelenti, ugye, amit végül is Arany János mond, hogy azzal, hogy egy mű egyalakú, nem tud változni, a hibák sem tudnak benne kicsiszolódni, vagy kiküszöbölődni, a hibák is fennmaradnak benne, de még ennél is fontosabb, amire Arany itt nem utalt, hogy nem tud megújulni. Csak 500 év, még annyi se, 400 valahány, hogy Balassi Bálint alkotott. De Balassi Bálint verseinek az élvezése az igazából most már tanultságot igényel. Tehát ha valaki nem tanulja azt az időszakot és azt a verskultúrát, csak úgy, előzetes ismeretek nélkül nem fogja tudni élvezni. A mű nem tud megújulni éppen azért, mert egyalakú. És a hozzászóló tanulság, semmi sem maradandó, ami nem változik. A szájhagyományozó társadalom kultúra közvetítésében is megvan tehát a szövegállandóság. Mindamellett a mű nem egyalakú, erre azt mondjuk, hogy ez polimorf. Polimorf. Egyformán jogos ezeket a változatokat számon tartani. Mindemellett a változásoknak az iránya az nem véletlen a szájhagyományozásban sem. Vannak progresszív folyamatok, amelyek valóban a hibák kiküszöbölését jelentik, a szerkezet kijavítását. Vannak regresszív folyamatok. Ha egy mű nem tud megújulni, akkor azok, akik előadhatnák, az illető közeg vagy az illető közösségnek az egyénei, azok elkezdik felejteni. Már ritkábban idézik föl, mert nem elég aktuális, nem elég tanulságos, nem ad semmit már az új generációnak. Egyre kevesebbet tud belőle fölidézni. A következő generáció már még ennyit se. Ugye azt mondjuk, hogy az első generáció felejt, a második elfelejt, a harmadiknak eszébe sem jut. Kikopik a használatból. Mondjuk jellegzetesen a népköltészeti termékeknél látjuk, tehát a közösségi költészet bármely ágában így van ez, már nem tudják az egész művet fölidézni, csak egyes ötleteket, mint ahogy önökkel is előfordult ebben a kis játékban. A csattanóra emlékeznek, a szövegre nem. A tartalmára emlékeznek, ugye? Hogy most már, ha hívna, elmennék vele. Nem így volt. De a mondani valójára, amiket a szövegére nem. A következő lépésben már azt is elfelejtjük. Strófák esnek ki az énekből, kalandok esnek ki egy történetből. Már nem tudom pontosan, hogy hogy jutott el oda. Valahogy eljutott, és ott aztán ez történt vele. Ez a Zerzingerung, a széténeklésnek a fázisa, amikor tehát kihullik egy mű a repertoárból. Továbbá vannak olyan folyamatok, amelyeknek nincsen ilyen módon iránya, se progresszív, se regresszív, hanem gazdagító. Hát egy kalandtörténetbe bármikor fűződhetnek bele új kalandok, annak nincsen befolyása az egészre. Ez olyan, mint most egy sorozat. Az események annyira nem hatnak vissza a szereplőkre, hogy kék mindegy, hogy hol kezdjük el nézni a sorozatot, bármikor betolthatunk újakat, vagy új évvadokat csinálhatunk belőle, mert a szereplők azok konstansak, változatlanok. Nos, sokszor emlegettem azt a kifejezést, hogy közösségi költészet. Vessünk tehát számot azzal, hogy mi az, hogy közösségi költészet. Isten igazából kanyarodjunk vissza arra az elképzelésre, hogy a pozitivistáknak a nemzedéke úgy gondolta, hogy az irodalom azonos a műirodalommal, ami írva van, és mindent, ami szóbeli, kirekesztett belőle. Tehát elkülönítette a műirodalmat, az összes többit, a szóbeliséget azonosította a népköltészettel. Ez szintén nem így van, majd mindjárt mondom, hogy miért, de azonosította vele. És keletkezett egy ilyen munkamegosztás, hogy az irodalomnak az írott irodalommal, műköltészettel kell foglalkoznia, a népköltészet az íratlan, azzal foglalkozzék a folklór. Ez az elképzelés azonban számos ponton hibás. Kezdjük onnan, hogy maga a népköltészet sem csupán íratlan művekből áll, a népköltészetnek is számos műfaja írott. A népi írásbeliségről gyakran megfelejtkeznek, de az ájtatossági irodalom például a népköltészeten belül is írott irodalom. Zarándokvezetőknek a tömege keletkezett, imakönyvek tömege keletkezett. Emlékkönyvek, dalos könyvek, egyéb följegyzések. Ez az egyik, amit le kell szögezni, hogy az íratlan irodalom nem azonos a népköltészettel. Vagy a népköltészet nem azonos az íratlan irodalommal. A másik tanulság viszont az, hogy nem csak a népköltészet íratlan, hanem számos más csoportja is van a szájhagyományozásnak, amely nem népköltészet. Népköltészetnek csak a paraszti költészetet nevezik, vagy irodalmat, a többit nem. Noha mi tudjuk, hogy ezen kívül időben és társadalmi közegekként is számos más ilyen típusú költészet is van. Amit biztosan ismernek, az a vágáns költészet. Ha más nem, a Carmina Buránát tuti ismerik. A Carmina Burana egy 13. századi középkori, hát hogy mondjam, slágerkönyv, dalos könyv. A középkori kísértelmiségnek a költészete a vágáns költészet. Ami 17. századunkban a nemességnek és a deákságnak volt egy áradóan gazdag énekköltészete, főleg a szerelmi költészet volt nagyon gazdag, de politikai jellegűek is szép számmal voltak. Ugyanilyen módon a 18. századi dalköltészetünk is íratlan. Lehet, hogy számosan írtak össze dalos könyveket, de nem ez volt az életmódja a műnek, hanem a szóban elhangzás. A 19. század második felében kettő is született, az egyik a magyar nóta költészet, a másik a munkás folklór. A 20. században a slágerköltészet, a viccköltészet, viccirodalom csatlakozott hozzá. És annak ellenére ugye ezek közösségi költészetek, tehát nem egyénhez kötött a létezésük, hanem közösséghez. Lényegtelen, hogy ki szerezte az elsőt, ez a közösségben él, a közösség élteti. Lehet, hogy ismerjük a szerzőjét, nincs jelentősége. Az az érdekes, hogy ez a közösségi költészet is számos ízben nem íratlan, hanem írott, különösen a 20. században. Hát a falfirka irodalom ezt igazán szépen bizonyítja. Akár a valódi falfirka, akár a WC költészet, az bizony írott. Noha úgy működik, mint az összes többi közösségi költészet. Ennek a graffiti irodalomnak a legáltalánosabb darabja az a villamosokon, és de villamosokon azt hiszem csak azokon van ez a felirat, hogy kihajolni veszélyes. Na, én még nem láttam épp táblát. A kihalni esélyes, kihalni veszélyes, a hajni az nagyon sokszor szóba kerül, hajni veszélyes, hajni széles, hajni szeles, na, mindenféle van rajta. Ez az egyik. A másik, ahol biztos találkoznak vele, az a jegyautomata, amiben biztos önök is úgy látták. Látták meg épp feliratot azzal, hogy vegye ki a jegyét? Nem? Nem. Mi van odaírva mai napság? Már miután levakarták a fölösleges betűket, mi van odaírva? Hogy egye ki a jegyét. Ugye kétféle módon keletkezik a graffiti, vagy egy meglevő felirat levakargatásából, szorgos munkával, vagy egy tökéres falfelületre való írással. Mind a kettőnek megvan a maga szépsége és nehézsége. Én a legszebbet átadom önöknek, sajnos már nem olvasható, mert átalakították a villamos megállót, itt a nagycsarnok előtt volt a villamos megállóban a korlátra ragasztva, vagy szerelve egy nagy tábla, bőr és szörmekereskedés volt rajta reklámozva, gondos munkával, nagy vakargatás után keletkezett, hogy orrszőrkereskedés. Én ezt zseniálisnak tartom ezt. És hát biztos önöknek is vannak kedves emlékeik. Na, szóval így ez is keletkezik. De hát számos más ilyen írott közösségi költészeti réteg van, ezt önök nyilván tudják. Vannak még emlékkönyvek? Hát tudom, hogy most egészen éretlen évjáratú gyermekek használnak már emlékkönyvet, de azért még léteznek, én ezt tudom. Hát az emlékkönyv az kifejezetten írott irodalom, hogy az másként nem létezik, de hát azok a versikék, azok természetesen mint közösségi költészeti termékek élnek. Ki ismeri manapság annak a szerzőjét, hogy evez az élet tengerén, de kinek ös a bánat szigetén? Borzalmas. Na, még néhány ilyen. A kocsma feliratok. Azok is, hát nem tudom, hogy hány kocsmát ismernek, de azért vannak ismétlődések ezek között. Ma már csak a folkloristák ismerik a falvédő szövegeket, de a falvédő szövegek is így működtek. A kedves példám az a falvédőn ez volt, hogy főzni nehezebb, mint... Nem. Beszélni könnyebb, mint tenni, főzni nehezebb, mint enni. Ez ugye a férjnek szóló figyelmeztetés, hogy... Tehát Isten igazából nem lehet egyenlőségjelet tenni, nem lehet azt mondani, hogy a népköltészet az íratlan, foglalkozzék vele a folklor, az irodalom az írott, és foglalkozzék vele az irodalomtudomány. Ez sokkal bonyolultabb kérdés. Nem tudjuk így szétválogatni. Az írott irodalom lehet közösségi jellegű is, és lehet műirodalom jellegű is, és a szóbeliség is lehet közösségi jellegű is, és lehet műirodalom is. Tehát ehhez másféle szempontokra van szükségünk. Mi az a szempont, amivel mégis el tudjuk különíteni egymástól a közösségi költészetnek és a műköltészetnek, irodalomnak a termékeit? Három ilyen mozzanatot kell megvizsgálnunk, hogy biztonsággal el tudjuk különíteni. A keletkezést, a továbbhagyományozást és a megjelenési módot. Mindjárt mondom darabonként, most csak elmondtam előre. Ami a keletkezést illeti, a műköltészetnek a termékei azok individuálisak, egy emberhez, egy szerzőhöz kötöttek, az előző költészeti kincsel szemben az ugrás, a tagadás jellemző rájuk, közönség hiány is megmarad. Nem követi az előző költészeti kincset. Azt sok időszakban, különösen a költői tulajdon, az írói tulajdon fogalmának kialakulása után epigonizmusnak tekintik, hogyha valaki túlságosan követi az elődöket. Noha voltak korszakok, amikor a tudós költő elődöknek a ravasz követése, valamilyen variációs követése erénynek és a vágyfülűség jelének számított. A közösségi költészetekben a mű csak a közösségben marad fenn, eleve a szerzőt megkötik a közösségnek az ízlése, a szabályai, a megelőző ismert költészeti kincs, tehát ő a meglevőt csak lassan, kis lépésekben újíthatja meg. Lassú, folyamatos fölhalmozódással kerülnek csak be új elemek. Döntően a hagyománytisztelet, az előző költészeti vagy irodalmi művekkel szembeni hagyománytisztelet jellemzi. Ez nem azt jelenti, hogy a közösségi költészetnek a termékeit a közösség alkotja. A 19. században a folkloristáknak volt egy ilyen délibábos elképzelésük, hogy a népköltészet termékeit a nép költi. Úgy, hogy mit tudom én, összejönnek a fonóba, az egyik sort az egyik találja ki, a másik sort a másik. Ez hülyeség. A közösségi költészeti termékeket is egy ember találja ki, csak már a születésében ő tiszteli az előtte járó hagyományokat, és annak a szabályait ismerve alkotja meg a következőt. Ez csatlakozik a továbbhagyományozásnak a mozzanatához. Ahogy mondtam, a közösségi költészetnek a termékei polimorfak, azok bármennyit változnak, mindegyiket hitelesnek kell tekintenünk. Értelmetlen feltételeznünk, hogy van közöttük egy ős alak. Mindegyik hiteles, amelyik fönnmaradt. Ezzel szemben a műköltészetnek a termékei egyalakúak. Hát legalábbis pár száz év óta már egyalakúak. Mit tudom én, Balassi költészetétől mi már tudjuk, hogy egyalakúak. Balassi eleget tiltakozott, hogy lopják és megmásítják a verseit, hogy ki azzal mutatja az elméje élességét, hogy az ő verseit átirogatja. Ez tényleg így volt, mert az ő szerelmes verseit mind ellopták, és a Júlia neveket átírták minden férfi azzal udvarolt, csak hát ugye megfelelő női nevet kellett berakni a helyére. És ilyen fajtából nagyon sok maradt fönn, hogy Júlia helyett Mária lett, vagy édes Anna lett, vagy akárkicsoda lett, a szükségletnek megfelelően. De azért általában azért ez idő óta, kivételképpen korábban is, a műköltészetnek a termékeit egyalakúnak tartjuk, a hagyományozásának a módja a föltétlen szövegtisztelet, ami azt jelenti, hogy semmit nem szabad benne megváltoztatnunk. Ez az eljárás ugye a közösségi költészetek termékeinél értelmetlen. Ott mindenki maga alkotja meg a maga változatát. A harmadik jelleg, amit vizsgálunk a műveknél, az a megjelenési módnak vagy tükrözésnek a mozzanata. A műirodalom az ugye individuális jellegű keletkezés, egy egyén érzelmi gazdagságán, annak az érzelmének az árnyaltságán keresztül mutatja be a világot, vagy akármilyen problémát. Igazából az élvezése nagy gondolati munka, ezt önök azért nem érzik, mert erre vannak tréningezve. Már évtized óta erre tréningeznek, erre gyúrnak, hogy tudják értelmezni az irodalmi művet. És még így is, ha elérnek a posztmodernhez, csak beleütköznek ebbe a nehézségbe, hogy ennek az élvezése bizapiszok nagy munka. Tehát Isten igazából ez valóban egy ember gondolati és érzelmi gazdagságának a tükröződése. A közösségi költészet termékei csak egy vonatkozásban tükrözik amit tükrözne, emiatt általános érvényűek tudnak lenni, mindenkire érvényesek lehetnek, közvetlenül, elementárisan hatnak, nem kell gondolati erőfeszítés hozzá. Még egy fontos kérdés. Én sem teszek soha értékkülönbséget műirodalom és közösségi irodalom között, önök se tegyenek. Ilyenfajta aláfölé rendeltséget, meg egyéb hierarchiát nem tudunk elfogadni. A kettő között oszcilláció valósul meg, érintkeznek egymással, merítenek egymásból, de nem mondhatjuk, hogy az egyik nagyobb érték lenne, vagy bármi lenne. És főleg nem gondolhatjuk azt, hogy a műirodalom, hogy a közösségi irodalom a műirodalomból leszállt formákból, művekből állna csak, hiszen ősibb, mint a műirodalom. Tehát értelmetlen a föltételezés. Ezt azért figyelmeztettem önöket, mert a 19. században ezzel a fajta meglehetősen arisztokratikus felfogással elég gyakran találkoznak. Hát kollégák, ennyit a mai első napra. A következő alkalommal az ősi világképpel és az azt megőrző mesékkel fogunk foglalkozni. Én nem tudom, mikor olvastak utoljára meséket, de ha tehetik, egy kicsit foglalkozzanak a témával gondolatban, és próbálják meg föleleveníteni az emlékeiket. Van-e olyan mese az emlékeikben, amelyik feltehetően az ősi világképünket, vagy annak bizonyos nyomait őrzi? Jó? Akkor erről fogunk a következő alkalommal beszélni. Addig is mindnyájuknak jó mulatást. Viszontlátásra!
Elhangzott Rádióegyetem, mesétől a regényig. Sárdi Margit, az alapfogalmak tisztázása. Az ELTE BTK-n 2011. szeptember 15-én elhangzott előadás felvétele. Hangmérnök Kenyeres Balázs volt.